Lounge Rádió. A testílusod. Négy keréken. Autós magazin műsor. Aki navigál, Nyírő László. A Négy keréken autós magazin műsor támogatja a Seibiko Autószervíz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, Nyírő László vagyok itt a Lounge Rádióban. Ismét csütörtök este 6 óra van, és ismét itt vagyunk Négy keréken című autós műsorunkkal. Remélem sokan hallgattok bennünket a lounge-radio.hu weboldalon keresztül, illetve okostelefonon a TuneIn alkalmazás segítségével. Műsorainkhoz hozzászólásokat várunk Facebookon a Lounge Rádió fanpage-en, illetve SMS falunk is él 06 30 360 56 09-es számon. És most egy kis zenével nyomjuk, majd elkezdjük négy keréken, és remélhetőleg ma már be is fejezzük a tuninggal kapcsolatos problémák megbeszélését. Mai napon már egy lezárásképpen a felmerült kérdésekre fogunk válaszolni, illetve azokat fogjuk kivesézni. Most egy kis zene, és folytatjuk négy keréken.
Homies Blackstreet and Teddy, the original rock shaker.
Shorty get down, good lord. Baby got him open all over town. Strictly this, you don't play around. Cover much crowds, got game all the time. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. Can't get her out of my mind. Wow. I think about the girl all the time. Wow, wow. Like the way you work it.
No diggity.
I like to bag it up.
Bag it up.
I like the way you work it.
No diggity.
I like to bag it up. The way you work it,
no diggity.
I got to bag it up.
Bag it up.
I like the way you work it,
no diggity.
I got to bag it up.
Yeah. 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 Yeah.
I like the way you work it,
no diggity.
I got to bag it up.
Bag it up.
I like the way you work it,
no diggity.
I got to bag it up.
Yeah.
I like the way you work it,
no diggity.
I got to bag it up.
Bag it up.
I like the way you work it,
no diggity.
I got to bag it up.
Yeah.
Négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószervíz.
Üdvözlök még egyszer mindenkit. Nyírő László vagyok itt a Lounge Rádióban. Négy keréken című autós műsorunkat halljátok. Egy nagyon lényeges dolgot még szeretnék elmondani mindenkinek, aki hallgatja műsorunkat, hogy a Seibiko weboldalán, a seibiko.hu-n gyakorlatilag az összes Lounge Rádióban eddig elhangzott adásunkat meghallgathatjátok, illetve letölthetitek, és érdekes módon egyébként az ott lévő e-mail címen a subarukukat@szelbiko.hu-n keresztül nagyon sok kérdés érkezik tőletek, és ezért úgy döntöttem, hogy lezárásául a legutóbbi eléggé részletesen kivesézett és elég hosszadalmas témáknak ez a tuninggal kapcsolatos kérdések. Na most ezekre a kérdésekre fogunk ma reagálni, válaszolni, illetve ezekről a kérdésekről fogunk beszélni, és aztán utána a jövő héten már áttérünk megint az átlagosabb és általánosabb érvényű dolgokra. Sajnos még van a nyárnak, hűvös szerek járnak, nincs mese, most már rá kell állnunk arra a gondolatra, hogy bizony vége van a jó időnek, és a jövő héttől elkezdünk foglalkozni a téli átállás problématikájával. De addig is először beszéljünk még arról, hogy mi volt az elmúlt hetekben a téma, és milyen kérdések foglalkoztatnak, illetve fogalmazottak meg a hallgatókban, a hallgatóinkban ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan. Nos, az egyik nagyon érdekes kérdés, ami nagyon sokakat érdekel, és nagyon sokakat foglalkoztat, és bár ugyan érintőlegesen beszéltem róla, de picikét jobban belemerülünk, ez pedig a szívómotoros autóknak a turbósítása. Ugye a szívómotoros autókról mondtam már, hogy azoknak a tuningja, azoknak az erővel való kis túltöltése azért az egy eléggé kacifántos és eléggé, hát hogy mondjam, összetett feladat. Na most egy eléggé kézenfekvőnek tűnik főleg laikusok számára, hogy hát felnyomunk egy turbófeltöltőt, és akkor milyen állati jó lesz, mindjárt kap az autó egy csomó lóerőt, és mindjárt félig versenyautó lesz belőle. Hát ez egy nagy tévedés, tehát meg lehet csinálni természetesen, mert hogy mindent meg lehet csinálni, de ennek elég komoly alapfeltételi és elég komoly műszaki háttere kell, hogy legyen, hogy egy ilyen dologba belecsaphassunk. Még egyszer elismételném, az egyik alapvető probléma a szívmotoros és a turbós autó különbsége, az a kompresszió viszony, tehát a hengerekben uralkodó sűrítési végnyomásnak a különbsége. A szívómotoros autóknál minél magasabb teljesítményt akarunk kicsikarni belőle, annál magasabb kompresszióval dolgozunk, és egy magasabb kompresszióval tudjuk a szívómotort nagyobb teljesítményre ösztökélni. A turbós autóknál viszont annak érdekében, hogy könnyebb legyen a betöltés, és minél könnyebben tudjon a turbófeltöltő többlet levegőt betáplálni, alacsony kompresszióra van szükség, hogy ne kelljen valami irdatlan nagy erős állatturbót felszerelni ahhoz a teljesítménytöblethez. Na most a két motor tehát mechanikailag, gyárilag már különböző kompresszióra van csinálva. Na most, hogyha egy magas kompressziójú szívómotorra turbófeltöltőt akarunk feltenni, akkor bizony ott az nagyon-nagyon meg kell gondolni. Vagy el kell rontani a kompresszióját a motornak, vagy olyan turbófeltöltőt kell beszerezni, ami természetesen megoldható, ami a nagy kompresszió viszonyú motorba is be tudja préselni azt a plusz levegőt, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy többlet teljesítményünk legyen. Hát el kell mondani megint csak már, ugyan említettem Gerencsét Titi bácsi egyik jópofon mondását, hogy minden autó teljesítménye a befektetett pénzmennyiség függvénye. Hát itt aztán fokozottan érvényes ez. Na most van turbo feltöltünk és be akarjuk tenni, és még a kompresszióval is valamilyen módon kompromisszumot kötöttünk. Igen ám, de hát azért még nem szabad elfelejteni, hogy még ezen kívül nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami megváltoztatásra kell, hogy kerüljön ahhoz, hogy turbófeltöltővel ez a szívómotor normálisan működjön. Itt gondolok a vezérműtengelyekre, a turbófeltöltőt meghajtó kipufogógázok odavezetésére, a turbóból távozó kipufogógáz elvezetésére. Aztán akkor nem is beszélünk, hogy ugye a turbófeltöltés és után milyen kipufogó emisszió, gázemisszió lesz majd az autón, mi fog távozni hátul a csövön. Nem mindegy, de manapság már főleg, amikor már lépten-nyomon ellenőrizhetőek is vagyunk ez ügyben. Aztán tudni kell, hogy ahhoz, hogy magasabb teljesítmény legyen, ugye nem elég a turbófeltöltőt feltenni és többlet levegőt betenni, ehhez többlet üzemanyagra is szükség van. Többlet üzemanyag befecskendezéséhez természetesen nagyobb befecskendezők kellenek, azt már meg kell vezérelni elektronikusan, tehát jön az elektronikus tuning, tehát magyarul ez egy komplett csomag kell, hogy legyen, hát eléggé költséges mulatság. Tehát én azt gondolom, hogy jobban megéri azt a szegény szívómotoros autót akkor inkább eladni, és a ráköltendő pénzt az eladott ár mellé tenni, és utána keresni egy már gyárilag turbós autót, mert a szívómotoros megturbósítani az csak egy nagyon-nagyon elvetemült és nagyon-nagyon nagy elhatározással bíró és kitartással bírónak kell nekiállnia, mert bizony rengeteg buktató van benne, és rengeteg olyan csapda, amivel utána aztán elég nehéz kikeveredni. Láttunk már természetesen példát rá, hogy ez sikerült, és jól működött, de általában ezek mindig ilyen speciális igénybevételre való kocsik lettek a végén. Normál utcai autó felturbosítva nyűgös, egy megoldás van még, ami relatíve járhatóbb, gyárilag léteznek turbó szettek, átépítő szettek, például a Suzukihoz is létezik ilyen átépítő szett, nem egy olcsó mulatság, de az gyárilag van úgy kalibrálva és úgy kitalálva, hogy működőképes legyen a dolog. Hát egy ilyen szett a Swifthez, ha jól emlékszem, olyan 1,2-1,4 millió körül volt, és akkor az még nincs beszerelve, tehát azért mélyen be kell nyúlni a cihába ahhoz, hogy egy ilyen dolog működőképes legyen és jó legyen. No, most nyomunk meg egy kis zenét, és utána jövünk vissza a Tolancsba négy keréken. Turn up the music, cause the song just came on. Turn up the music if they try to turn us down. Turn up the music, can I hear it till the speakers blow? Turn up the music, fill your cup and drink it down. If you're sexy and you know it, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, girl, put your hands up in the air. If you're sexy and you know it, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, girl, put your hands up. Turn up the music, just turn it up louder. Turn up the music, I need it in my life.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autószervíz.
És jó is, hogy említést tettem az imént erről a Seibikos honlapon lévő adás felvételeknek a letölthetőségéről, illetve visszahallgatásáról, mert már is kaptunk egy kérdést ezügyben. Azt kérdezi egy kedves hallgatótárs, hogy ugye szinte duplán vannak az adások föltéve, tehát gyakorlatilag nagyon sok azonos témájú dolgot talált benne. Nos, ez azért van, mert ugye amikor elkezdtük ezt az egész négykeréken című műsorsorozatot, akkor végigment egy tematika szerint az adásmenet, majd ugye jöttek ezek az opciók az FM adással kapcsolatos lehetőségek, és akkor egy új szerkezetváltás, illetve egy új adásrendváltás történt itt gyakorlatilag, és kitaláltuk ugye, hogy valószínűleg, hogyha az FM-mel újabb hallgatókat, és remélhetőleg sok újabb hallgatót tudunk magunk mellé vonzani, ők valószínűleg nem hallhatták az előző adásokat, ezért egy újból felállítjuk az egész tematikát, kicsit megfrissítjük, kicsit átalakítjuk, pörgősebbé tesszük valamivel, és hát természetesen megint nekifutunk. Arról nem beszélve, hogy én azt gondolom, hogy azért ezek a témakörök, mondjuk nyilvánvalóan nem mindegyik törvényszerűen, de egy nagy része azért nem árt, hogyha az ember többször is hall dolgokat, mert nem mindig ragad meg ez első kanyarban. No, erről ennyit, és akkor folytatom tovább itt a kérdésekkel kapcsolatosan a válaszokat. Volt egy kérdés, ami tulajdonképpen nem is annyira, nem csak a tuninggal függ össze, hanem úgy eleve, de hát beszéljünk róla. Miért füstöl a dízelautó? Hát jó pofa dolog, azért nem minden dízelautó füstöl természetesen. Hát először is az egyik alapvető dolog, amitől tudnak füstölni a dízelautók, és itt most teljesen inkább a teherautókra, meg buszokra, ilyenek gondolok, hát azért mert rossz. Tehát egy jó dízelautónak nem kellene füstölnie. Aztán van a másik verzió, amikor ugyan jó a dízelautó, de azért annyira mégsem, ugyanis belenyúltak szegénykének a lelkébe, teljesítményfokozásról van szó, megcsippelték, megszoftverezték, megtuningolták, és hát innentől kezdve, akármennyire is jó az a dízelautó, füstöl, mint az őrület. Aztán persze tuningja válogatja, van olyan tuning, amitől nem füstöl, hozzáteszem, de nem ez a döntően jellemző sajnos. Nagyon sok olyan dízel tuning van ugyanis, amikor gyakorlatilag azzal érik el a többlet teljesítményt, hogy egy őrült mennyiségű gázolajat fecskendeznek be, a befecskendezési időt, mennyiséget rettenetes módon eltolják, aztán ehhez több-kevesebb levegő többletet megpróbálnak adni, attól függ, ha turbós az autókon nyilván könnyebb valamivel a több levegőt betolni, ha nem. De általában egy kicsikét kontrollálatlanak lesznek ezek a rendszerek egy idő után. És hát aztán természetesen, aki benne ül, az meg menne, tolná neki, és mi történik? Borzalmasan sok elégetlen üzemanyag kerül a rendszerből ki, és hát ez okozza az óriási nagy kormos, nagy fekete füstöt az autó mögött, ami aztán meglátszik a kocsi mögöttéken, a kocsi hátulján, mindenen az éget egy világon, egyszerűen rendellenes az égés, nem normális az égés. Hát alapvetően ettől füstöl. Ha nincs tuning az autón, és mégis füstöl, akkor ott valami egyéb mechanikai probléma van az autón belül, és az gyakorlatilag a gyári alkatrészek valamelyikének a meghibásodására, elállítódására enged következtetni. Hát mindenféleképpen javítandó és javítható ez az ügylet, úgyhogy gyakorlatilag ennyit körülbelül a füstölésről, illetve a dízeleknek a füstöléséről. Egy nagyon érdekes kis kérdés, ez lehet, hogy nagyon sokan nem is értik ezt a kérdést, ez valószínűleg egy hát körülbelül korombeli illető vagy olyan, aki mélységekben vájkál ezekben a dolgokban. Hallotta ezt a kifejezést, hogy királytengely a vezérműtengelye, és miért hívják a vezérműtengelyt királytengelynek? Hát először is nem minden vezérműtengelyt hívnak királytengelynek, és ez a régen, még a 60-as, 70-es években volt ez a megnevezés, ugyanis a tuning vezérműtengelyek abban az időben arról ismerhettek meg, hogy nagyon-nagyon hegyesre voltak kiköszörülve a vezérműtengelynek a bütykei, hogy minél gyorsabb és legyen a nyitásnak és a zárásnak az ideje. Ezáltal gyakorlatilag úgy nézett ki, olyan csipkés volt az egész, mint egy koronának a teteje. Jó, hogy a tengely nyilván nem gyűrű alakú, nem kör alakú, hanem hosszúkás, de ennek ellenére ezek miatt a kihegyezett bütykök miatt hívták királytengelynek. Hát így találta valaki ezt ki, és aztán a köztudatba bele is csöppent egyébként ez a dolog, és abban az időben valóban így hívták az igazán nagyon menő jó tengelyeket, hogy királytengely, mert hogy minél hegyesebb legyen. Nos, akkor azt mondja, hogy hát a olajhőmérséklet, olajnyomással kapcsolatosan volt még itt több kérdés, most zenélünk egy kört, és utána ebbe a témakörbe fogunk még egyszer belemenni.
édesen, 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 csendesen, 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 csendesen. Egy érzés, 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 elszédít, 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 csendesen.
Négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószervíz.
Nos, ezután a kis andalító zene után folytassuk. Ismét négy keréken itt a Lanzs Rádióban, Nyírő László vagyok a Seibikóból, és csütörtöki autós magazin műsorunkat halljátok. Mai műsorunkban az előző adások tartalmához érkezett kérdésekre válaszolok, illetve ezekkel a kérdésekkel foglalkozom. Nos, egy nagyon fontos kérdés, és ezek szerint még egyszer rá kell térni erre a témakörre, és nem is baj, mert nagyon-nagyon sok autónak, illetve motornak az élete múlik ezen. A kérdés az, hogy az olajhőmérséklet mikor jó, mikor nem jó, milyen olajhőmérsékletet alkalmaz, milyen olajhőmérsékleten közlekedjünk. Nos, amit tudni kell róla, ugye az olajhőmérsékletmérés az gyakorlatilag nem egy széria opció az autókban általában. Az olajhőmérsékletet az kimondottan a tuningos autóknál, és ott is a komolyabb tuningokkal rendelkező autóknál érdemes igazából alapvetően figyelni. Nem mondom, mert egy normál széria autónál is információkat tud adni a motorról egy olajhőmérséklet mérés, de azért egy széria autónál nagyon-nagyon ritkán fordulhat ez elő, és nagyon szélsőséges esetben csak, hogy az olajhőmérséklettel igazából komolyan foglalkozni kellene. Ez inkább a tuning autóknak, a tuningos autóknak az ismérve, illetve a tuningos autókhoz tartozó dolog. Gyárilag az autók úgy vannak megkreálva, és úgy vannak megtervezve, elkészítve, hogy az olajhőmérséklet mindig optimális legyen az autónak, a motorjának, és ott nincsenek olyan szintű igénybevételek, ami miatt az olajhőmérséklet rettenetesen el tudna mászni. Természetesen, hogyha kevés az olaj egy autóban, bármilyen széria autóban, akkor természetesen kevés olaj nyilvánvalóan magasabb hőmérsékletű lesz, kevesebb a visszaülésnek lehetőség, gyorsabban átforog a motoron, és ez természetesen károsodást okoz, de hát nem ez a jellemző. Tehát mindig abból kell kiindulni, hogy egy normál átlagos utcai autót normál átlagos utcai módon használunk, és akkor mindent tudni fog, amit a gyár ígér róla, és ezért nincs olajhőmérséklet mérő benne, hiszen nem is kell. Na de a tuningos autóknál viszont nagyon fontos. Azért nagyon fontos, mert ugye az autóba beépített szériális vízhőmérsékletmérők, azok igazából nem adnak teljesen komplet jó, reális képet a motornak a hőmérsékletéről, ugyanis attól, hogy a víz felmelegszik, és már 90 fok környékén van, és ez azt mondjuk, hogy ez egy üzemmeleg dolog, és az olaj meg még nem melegedhet ennyire föl. Tehát az olaj lényegesen lassabban melegszik föl, mint a víz. Na most ahhoz, hogy egy motor, egy tuningos motor rendesen ki legyen használva, normálisan úgy működjön, ahogy kell, és károsodás nélkül tudjuk tolni neki, ahhoz az olajnak is el kell érnie azt az üzemi hőmérsékletét, és ez bizony 80 fok, illetve az fölötti hőmérséklet, amikor is a legideálisabb a kenőképesség. Tehát egy 90 fokos víz hőmérsékletű, 90 fokos vízhőmérsékletű motorban, az olaj még csak 50 fok, akkor gyakorlatilag a kenés nem megfelelő. Tehát az 50 fokos motorolajnak a kenése, az 50 fokos motorolajnak a viszkozítása még nem olyan, ami nekünk egy magas teljesítményhez elegendő lenne. Tehát gyakorlatilag vesszük el az autó életéből, illetve a motor életéből nagyon-nagyon gyorsan a kilométereket és a hónapokat. Na ezért kell az olajhőmérsékletet nézni. 80 fokos hőmérsékletű olajnál, alacsonyabb hőmérsékletnél nem ér még az autónak a száját elkenni. Tehát tessék szíves lenni, türelemmel lenni. Sajnos az a baj, főleg amikor már ilyen idők vannak, mint most, meg hát ennél nyilván még hidegebbek, jóval lassabban melegszik az olaj, de hát ennyit megér. Tehát még mindig olcsóbb várni egy kicsit és megvárni ezt a hőmérsékleti tartományt, amikor jól dolgozik az olaj, mint időnap előtt és kilométer előtt nekiállni motort javítani. Sajnos nagyon sokan vannak egyébként, ettől függetlenül, még ha olajhőmérő van is az autójukban, hogy hát jó lesz ez már, úgyse tolom annyira neki, aztán elkezd menni, megy, aztán közben fölveszi a kesztyűt, itt fölveszi a kesztyűt, ott, és aztán bizony az ilyen 50-60 fokos olajokkal szépen rendesen lesportolják az autót, és csodálkoznak, hogy a motor 20 000 kilométer után szana szétmegy, elkopik, mert ugye a nem megfelelő kenésnek az egyik legfontosabb hibája, illetve az abból adódó hiba az a kopás. Aztán a másik véglet az, amikor ugye az olaj túlmelegszik, hát azt tudni kell, hogy 120 fok legyen az a maximum, de az már nagyon, amilyen olajjal még működtethetjük ezt a dolgot. Hogyha 120 fok fölé megy az olajhőmérséklet, akkor feltétlenül csinálni kell a rendszerrel valamit, mert az már bizony nagyon sok. Tehát akkor már annyira elhígul az olaj, és akkor már annyira átesünk a ló túloldalára, hogy az sem megfelelő. Tehát a 80 fok és a 110 fok között az az ideális. 110 fölött, ha nagyon kemény pályázás van, vagy versenyzés, ilyesmi van, akkor még az belefér, de 120 fok fölött már semmiféleképpen. Úgyhogy ha olyan motorunk van, és olyan körülmények között használjuk, hogy az olajhőmérséklet fölmegy a 120 fok körül, vagy fölé, még nagy Isten, feltétlenül olajhűtőt kell beépíteni az autóba, pluszba. Erről már beszéltem, az olajhűtőről nagyon-nagyon lényeges, és aztán ezzel be is fejezzük az olajhűtő kérdést, hogy mindenképpen egy termosztátos adapter legyen az olajhűtő rendszerbe, tehát egy olyan szerkezet legyen beépítve, egy ilyen termoelem, amelyik bizonyos hőmérséklet eléréséig nem nyitja ki a hűtő, a hőcserélő felé az ágat, tehát az olaj megmarad belül, a motoron belül szépen forog, és csak akkor nyit a hőcserélő irányába, amikor már valóban olyan hőmérséklet az olaj, hogy ezt már muszáj hűteni. No, most megint egy kis zene, és aztán folytatjuk tovább itt a Lanzs Rádióban négy keréken.
Oh,
négykeréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Na, hogy most Bruno egy kicsit földobta a hangulatot. Hát folytassuk egy olyan témával, ami persze egy kicsikét hangulatromboló, egy kicsikét visszafogja az embert, ugyanis egy olyan témakörről beszélünk, egy olyan kérdés hangzott itt el, ami bizony, ha probléma van vele, vagy hogyha már foglalkozni kell vele, akkor bizony ott már általában nagy a baj. Ez pedig nem más, mint az olajnyomás. Az olajnyomással kapcsolatosan kérdezte egyik kedves hallgatónk, hogy hogyan változik a motornak az olajnyomása, mert ő látott autóban olajnyomásmérő órákat, meg különböző autóban, és hát össze-vissza mutogattak hol azt, és igazából pontosan nem is tudja, hogy most ez mikor jó, mikor nem jó, és egyáltalán hogy működik a dolog. Hát röviden és egyszerűen, ugye amikor beindítjuk az autót, hideg motorról beszélünk, akkor egy teljesen megdermett, illetve leült és egy kicsikét besűrűsödött motorolaj van a motorban, amit ahogy beindítottuk, ugye az olaj szivattyú, a megfelelő járatokon keresztül rögtön végig zavar a motoron keresztül, és ezt méri az olajnyomás mérő berendezésünk. Ha minden rendben van és minden jó, akkor a hidegen beindított motornak az olajnyomása az ilyen 7-8 bar környékére is minden gond nélkül felszalad, és utána, ahogy melegszik a motor, ahogy megtörik az olaj, ahogy elkezd hígulni, onnantól kezdve szépen elkezd aztán csökkenni az olajnyomás, illetve ahogy melegszik a motor, és csökken a fordulatszám, mert ugye a hidegindítás után a fordulatszám mindig magas, úgy szintén csökken az olajpumpának a fordulatszáma, és ezáltal csökken az olajnyomás. És ez az olajnyomás ez egészen mikor le tud csökkenni, egy bár környékére, sőt még adott esetben az alá is. Aztán innentől kezdve jönnek a részletek, meg a kacifántok a dologba, hogy mennyire csökken le, meg mikor, hogyan, miként. Amikor alapjáraton egy teljesen üzemmeleg motor van, és alapjáraton jár, és mondjuk ilyen 0,8-as olajnyomás van rajta, ez egy teljesen normális, elfogadható ügylet. Adunk egy kis gázszöcsöt, és abban a pillanatban fölmegy az olajnyomás, hiszen az olajpumpa fordulatszáma is rögtön megnőtt a motoréval együtt, ezért nagyobb mennyiségű olaj indul el, és ez nagyobb nyomást eredményez. Hát, hogyha gázszöcsre ez csak olyan vánszorgósan megy fölfele, és nem akar rendesen, akkor ott baj van. Ez az egyik fel a dolognak, a másik pedig az, ami nagyon-nagyon lényeges dolog, amikor hidegen beindítjuk, és akkor csak ilyen 3-3,5 bárok vannak a nyomásméréskor, ez bizony megint azt jelenti, hogy itt már olyan nagy a veszteség, hogy már ez a sűrű, besűrűsödött és megdermett olaj is képes elszökni a különböző réseken és kopási felületeken keresztül. Hát bizony ott már akkor baj van azzal a motorral, azt már mindenféleképpen meg kell nézni, még időben, mielőtt aztán végképp valami nagy gond lehet, hiszen egy rossz olajnyomású motor egy idő után az bizony nagyon komoly mechanikai sérüléseket szenvedhet el, tehát a csapágyakkal lehetnek problémák, a dugattyúkkal lehetnek problémák, szelepekkel, de gyakorlatilag a motornak minden forgó-morgó alkatrésze sérülhet azáltal, hogy az olajnyomás nem megfelelő. Hát, hogy mitől nem megfelel az olajnyomás, ugye ez több dologtól lehet, alapvetően ugye a különböző alkatrészeknek a kopásából adódhat, ez az egyik dolog. Mindenhol kalibrált keresztmetszeteken keresztül közlekedik az olaj. Na most, ahol egy picike kopás a használatból adódóan, tehát most én nem azt mondom, hogy rendellenességből, csak használatból adódóan ilyen 150, 200, 250, 300 ezer kilométerek autója, motorja válogatja, ott bizony már a rés olajveszteség megnövekszik, és már azok a keresztmetszetek nagyobbak lesznek azok, ahol távozhat az olaj a rendszerből, a zárt rendszerből, ezáltal csökken az egész rendszernek a nyomása, kisebb nyomásnál rosszabb a kenés, rosszabb kenésnél nagyobb a kopás, és egymást gerjesztik így a folyamatok nagyon szépen, egész addig, amíg meg nem áll az egész vas. Na hát ezt nem szabad megvárni, tehát ezért az olajnyomást mindenféleképpen figyelni kell. Széria autóban megint csak ott tartunk, mint az olaj hőmérséklet mérővel, ugye, hogy gyárilag nem igen tesznek olajnyomás mérő műszertbe. Egy olajnyomás jelző lámpát szoktak elhelyezni, kis piros lámpácska egy kannával, egy kis olajos kannával, kis olajcseppecskével. Ez rágyuk a gyújtást, világít, beindul a motor, kialszik. Na most ez azt jelenti, ez a lámpácska, hogy az a nyomásmérő gomba, ami be van szerelve a rendszerbe, az kapott nyomást, tehát van olajnyomás, valamennyi olajnyomás van, azt jó napot kívánok, de hogy mennyi az az olajnyomás, arról fogalmunk nincsen. Ez a gomba be van állítva, teszem azt 0,6 bárra, tehát 6 bár alatt világít, 6 bár fölött nem világít. Ez azt jelenti, hogy amikor világít, és nem véletlenül piros színű, hiszen az autóban minden, ami piros, az tilos, amikor az világít, na akkor gáz van, akkor már igazából nem szabad az autóval közlekedni. Tehát az, amikor kigyullad, és jár a motornál nem hajlandó elaludni, ennyi volt, köszönjük szépen, le kell állítani, és rögvest szakemberhez fordulni, mert onnantól kezdve minden pillanat ajándék a motor számára, meg a mi számunkra, és a pénztárcánk számára is. Tehát az nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az a kis piros kanna, az lehetőség szerint ne világítson. Aztán amitől még persze olajnyomás probléma lehet, ugye, hát hogyha kevés eleve az olaj a motorba. Tehát azért ne felejtsük el, hogy az olajcsere ciklusnak a vége felé minden további nélkül előfordulhat, hogy már hiányzik olaj a motorból, hiszen azért előbb-utóbb kopik belőle valamennyi, fogy belőle. Tuningos autókról nem is beszélve, amik meg szerkezetükből adódóan eleve már többet olajat fogyaszthatnak, mint egy céli autó adott esetben. Úgyhogy amikor kevés az olaj a rendszerbe, akkor megint csak csökken az olajnyomás, és ha az olajnyomás csökken, akkor jönnek egymásra a dolgok, tehát nagyon oda kell figyelni rá. Nagyon-nagyon fontos, ez egyik legfontosabb paraméter, ami autó mérhető. Hozzáteszem, széli autóba is, bármikor, bármelyik szervizbe vagy szerelőnél mérhető az olajnyomás, van egy külön kalibrált műszer, azt szépen beszereljük, és meg tudjuk nézni az olajnyomás, gyári olajnyomás rendszeren belül, hogy megfelelő a nyomása az autónak, és ebből nagyon-nagyon sok következtetés lehet levonni a motor élettartamát és állapotát illetőleg. Nos, most folytatjuk egy kis zenével megint itt a Lanzson, és utána jövünk vissza négy keréken.
Támogatja a Seibiko Auto Service.
És folytatjuk tovább akkor itt négy keréken csütörtökön este a Lanzs Rádióban autós magazin műsorunkat. Hallgatói kérdésekre válaszolok, illetve reagálok ma, amik interneten keresztül érkeztek hozzánk. Hát na, nesze neked olajnyomás, ugye az előbb beszéltem róla, erre megjött egy kérdés, hogy az olajnyomással összefügghet-e az, hogy reggel, amikor hidegen beindítom az automat, akkor egy kis kopogás hallatszik, de ahogy elkezd melegedni, ez elhallgat. Hát költői a kérdés, tehát mi a bánattal függhetne össze? Nyilvánvaló, hogy este, amikor leállítjuk az autót, vagy bármikor, leállítjuk a motort, ugye üzemmeleg minden szépen, na most az olaj azért természetéből adódóan csurog mindenhonnan kifele, megpróbál a gravitációnak engedelmeskedve az olajteknő felé törekedni és összegyűlni alul. Ezért gyakorlatilag minden kis résből megpróbál kiszivárogni. Most természetesen a gyárilag illesztett alkatrészek között annyira picikik a rések, hogy az olajfilm mindig meg tud maradni, tehát ezért amikor beindítjuk a motort másnap, akkor ez az olajfilm ez pont elegendő ahhoz, hogy ne fém a fémen kalimpáljon ott a motorba, hanem ez a kis olajfilm még adjon egy kenést, és már jön is az olajpumpától a friss olaj, és abban a pillanatban teljesen rendben van minden, tehát gyakorlatilag kenetlenül nem működnek a fémek. Na most abban a motorban, amiben már van 300-400 ezer kilométer, vagy eleve zaklatott előélete van, ott, hogyha ez a rés, ez a gyárilag beillesztett és század milliméterre illesztett rések, ezek megnövekedtek már, gyakorlatilag ott már az a kis olajfilm, ami még esetleg megmarad, az már kevés. Ott már marad levegő, légrés marad a két fém alkatrész között, például a hajtókarcsapágy és a főtengely csapja között. Ezért, amikor indítjuk a motort, idegen, akkor először mi történik? Olajfilm ide, olajfilm oda, a légrést először kitölti az autó azzal, hogy a főtengelye, hogy forog körbe, ez a dugattyú jön-megy, fönt is koppan, lent is koppan, mert azt a levegőt azon át kell ugornia, tehát ott nincs, ami kitöltse. Aztán megjön az olajnyomás természetesen, és utána az olaj már kitölti ezt a légrést, és akkor szépen azért apránként elhallgat ez a dolog, de hát ezt az egyre lassabban hallgat el, egyre erőtesebben kalimpál az egész dolog, mivel egyre nagyobb a rés, ezért csökken az egész rendszernek az olajnyomása, tehát egyre rosszabb az egész ügylet, úgyhogy reggel bizony, hogyha kopog egy motor, akkor már ne nagyon reménykedjünk, mert csodák nincsenek. Ami fém egyszer elkopott, az elkopott. És ehhez rögtön kapcsolódna a következő kérdés, mi a véleményem az adalékokról. Hát én nekem az adalékokról, megmondom őszintén, nagyon jó véleményem nincsen. Nem a minőségük miatt nincsen jó véleményem, hanem én azt gondolom, hogy gyárilag sokkal több pénzből és tudásból és lehetőségből találják ki emberek a motorokat és a motoroknak a paramétereit, mint azok a cégek, akik ezeket az adalékokat általában, és itt most olajadalékokról beszélek természetesen, amik ezeket kitalálják, és éppen ezért én maximálisan hiszek abban, hogy gyárilag, ami meg van tervezve, gyárilag, ami meg van csinálva, azért az jó. Tehát az működőképes, azért az ki van próbálva, lehetnek persze mindenféle egyéb nyűgök meg jobbra-balra, de azért alapvetően oda nincs betervezve más anyag, mint az a motorolaj, amit specifikációnak megadnak az autónak a gépkönyvébe. Na most beborítunk egy ilyen adalékot a motorolajba, ez az adalék, ez egy plusz dolog. Ez egy plusz térfogat, egy plusz matéria ebben az egész ügyletben, ami az motorolajjal együtt szépen elkeveredve megy mindenfele, mászik a motorba, és akkor ugye jönnek az okosságok, amikor mondják, hogy ez most beépül, és ez most teflon, és ez most kevlár, és ez most atom, és ez most titán, és mit tudom én, micsoda, és ez beépül oda is, és akkor majd ami elkopott, a helyett ez mennyire jó lesz. Hát azért egyet ne felejtsünk el, lehet, hogy beépül, nem kétlem adott esetben, na de ez beépül oda is, ahova nem kéne. Tehát ennek nincsen szeme. Ezt azért be kell látni. Ebből kifolyólag, ahova ez nem kellene, hogy beépüljön, mert minden jó, minden szép, minden rendben van, ez oda is beépül. Innentől kezdve az eredetileg kitalált, teszem azt, 600 milliméteres illesztés, nem lesz 600, már csak 300. Tehát nem, hogy kopna a motorunk, hanem szűkülnek a keresztmetszetek, és az sem jó. Tehát azért ne felejtsük el, hogy ha egy keresztmetszetet leszűkítünk, akkor ott ugyanúgy rosszabb lesz a kenés, ugyanúgy rosszabb lesz az olajnak a forgalma, mint amilyennek lenni kellene. Tehát gyakorlatilag ezek az adalékok igazándiból nem, én szerintem egy jó motorba, egy jó állapotú motorba teljesen fölöslegesek. Egy rossz motorban meg már tök mindegy. Tehát egy rossz motorban, amiben már elkoptak bizonyos dolgok, ott már rakhatunk be mi akármilyen csodaszereket. Persze, tompítatja egy kicsikét, nagyobb grafit tartalma van, csöndesebb lesz egy picikével az egész dolog. El lehet húzni, halogatni az ügyleteket, de megjavítani nem lehet vele. Tehát ami egyszer fémből volt, és a fém elkopott, annak a helyére tubusból bármit nyomunk oda be, az nem fogja pótolni a fémet, tehát én nem hiszek ezekben az adalékokban. És még egy nagyon apróság, ugye szokták mindig mondani, hogy hú, ott volt nem túl régében elég komoly reklámkampány, amikor valahol Amerikában egy valamilyen autóba olyan adalékot tettek, hogy utána leengedték az olajat, és homokot bele, és mindent, és kibírta, és ment, és semmi baja nem volt. Hát emberek, szóval ma, amikor egy élelmiszer reklámnál is már köztudottan is bevallotta, mindenféle műanyag dolgokat nyomnak a kamera elé, hogy lássuk, hogy az milyen egészséges, milyen gyönyörű, mennyire szép, akkor hogy ne lehetne egy akármilyen motorról akármit felmutatni, hogy az mennyire jól bírja, hogy homok van csak benne, olaj meg egy gram sem. Tehát itt alapvető elvi probléma van ezekkel az egész dolgokkal, hogy én azt mondom, hogy adalékot gyakorlatilag jó autóba, jó motorba ne tegyünk, de ez csak az én véleményem, természetesen mindenki meggyőződése szerint járjon el. Most ismét zenélünk és jövünk vissza itt a Lanzsba négy keréken. Folytassuk tovább itt négy keréken című műsorunkban a Lanzs Rádióban. Nyírő László vagyok a Szerbikóból, és egy utolsó nekifutás még a mai napon. Aztán a jövő héten már általánosabb érvényű dolgokkal fogjuk foglalkozni. Most még a tuningról, illetve a tuninggal kapcsolatos kérdésekről beszéltünk egy keveset. Nos, egy kérdés volt azzal kapcsolatosan, hogy a motornak a melegítése és a visszahűtése az utcai autónál mennyire lényeges, illetve hogy hogyan kell ezt a dolgot végrehajtani. Hát a következőt kell tudni róla, hogy reggel beindítjuk az autót, és egy a 20-30 másodperc körülbelül az, amíg úgy nagyjából föláll minden, nagyjából minden rendben lesz, és aztán onnan kezdve nyugodtan elindulhatunk vele. Tehát ha csak nem egy nagy tuningos olyan autónk van, ami kimondottan speciálisan igényli a melegítést, akkor nyugodtan elindulhatunk vele, ugyanis az autó úgy van kitalálva gyárilag, hogy ott egy hideg üzemben is lehessen vele közlekedni. A kilométer megy, és jó nagy fogyasztásunk van közben, de legalább haladunk, tehát azért hiába a hidegindító rendszer működik, az átmeneti dusító rendszer is még működik, de legalább haladunk, mégis azért megy a kilométer, azért az átlagfogyasztást nem fog annyira elromlani. Ha sokáig melegítjük ugyanis egy helyben az autót, akkor is a benzin fogy minden további nélkül, csak egy métert nem mentünk vele, ráadásul lassabban is melegszik az egész rendszer. Egy a lényeg, német üzletemberek megfontoltságával és óvatosságával kell mindenféleképpen közlekedni, ugyanis erre van szükség, tehát ezzel tudjuk óvni, kímélni az egész rendszert. Nos, a másik a visszahűtés, az viszont azt jelenti, hogy amikor megállunk az autóval, főleg amikor turbós autónk volt, ami komolyabb, keményebb autónk volt, akkor mindenféleképpen úgy kell visszahűteni az autót, ha egy mód van rá, hogy az utolsó komolyabb menet után egy kicsikét pihenni, egy kicsit lassabban menni, egy kicsikét lájtosabban közlekedni, azért, hogy kiegyenlítődjenek a hőmérsékletek. Ugye ezt mondtam már a tuning témakörök közepette is, hogy erre azért van szükség mindenféleképpen, hogy hőmérséklet kiegyenlítődés legyen. A hőmérséklet kiegyenlítődést állóhelyben sokkal nehezebb egyébként elérni, tehát gyakorlatilag sokkal jobban bedonsztolódik az egész motortér. Lehetőleg egy-két kilométert legalább menjünk egy normális, lájtos, átlagos módon, utána még egy 20-30 másodperc untig elég arra, hogy visszahűjön az egész rendszer. Hozzáteszem, hogy ez alapvetően a turbófeltöltős autókra, akár dízel, akár benzines, rájuk vonatkozik ez alapvetően. Aztán van egy másik kérdés még, amire gyorsan visszatérünk, elmegy a fűtés az autóban, tehát közlekedünk, megyünk, minden rendben van, és egyszer csak elkezd a fűtés elmenni. Nagyon-nagyon lényeges dolog, a fűtőradiátor minden autóban gyakorlatilag az egyik legfőső pontja a rendszernek. Mindenképpen levegő került valószínűleg bele, ha levegő került benne, az azt jelenti, hogy fogyott a víz, ha pedig fogyott a víz, az azt jelenti, hogy az egész rendszerrel valami gáz van. Ez lehet egy bizcső probléma is, de lehet akár motorikus probléma is, motortömítettségi probléma is. Tehát erre mindenféleképpen oda kell figyelni. Ez egy nagyon-nagyon fontos információ, hogyha a hűtővízünk, vagy a fűtőradiátorunk elkezd hűlni, akkor mindenféleképpen foglalkoznunk kell vele. Nos, a következő a helyzet, én mára elbúcsúzok most mindenkitől, a jövő héten csütörtökön este 6-kor ismételten találkozunk itt négy keréken a Lanzs Rádióban. A mai műsor elkészítésében köszönetet mondunk Dánfal Schulznak, Varga Tibor Balázsnak, Szászlónak és Eddie Messznek, valamint Filemon Elődnek és Tóth Györgynek. Én Nyírő László voltam a Szejbikóból, itt a Lanzs Rádió négy keréken című műsorában, és mindenkit sok szeretettel várok a jövő héten, csütörtökön este 6 órakor.